Folytatódik az Aréna, a stúdióban Török Gábor politológus. Ott hagytuk abban, hogy az SZDSZ új elnökének mindjárt nagyon sok dolga van, és a több konfliktust is meg kell oldania, vagy legalábbis egyeztetnie kell a nagyobbik kormányzó párttal, de hát vélhetően vagy elképzelhető, hogy egyeztetnie kell, vagy legalábbis komoly konfliktusokkal kell egyeztetnie a saját pártján belül is. Arról még nem beszéltünk, hogy ez a tisztújítás hogyan zajlott. Ugye a szavazás első fordulójában szavazat egyenlőség alakult ki, és Kóka János is fontosnak tartotta hangsúlyozni a győzelem után, hogy az egyik első dolga az lesz, hogy megszüntesse az SZDSZ-en belüli megosztottságot. Milyen megosztottság van az SZDSZ-en belül?
Ez nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ugye az első elemzések azok mind arról szóltak, hogy az adatok azt bizonyítják, hogy az SZDSZ megosztott. Na most matematikailag ez az elemzés teljes mértékben helytálló, mert ha mind a két jelölt ugyanannyi szavazatot kap, akkor valóban megosztottak a szavazók, mert volt, aki Fodort, volt, aki Kókát támogatta. Csak szerintem ez az értékelés rendkívüli mértékben felületes, mert a kérdés az, hogy miben...
De az új elnök maga is értékelte ezt, hiszen most az ő szavait idéztem, ő is azt mondta, hogy az egyik legfontosabb dolog az SZDSZ-en belüli megosztottság feloldása, vagy megszüntetés.
Világos. Továbbra is azt mondom, hogy nem kell mindig készpénznek lenni azt, amit a politikusok mondanak, talán még azt sem, amit az elemzők mondanak, de a megosztottsággal nem akarok vitatkozni, csak ezzel a nagyon leegyszerűsített értékeléssel. Mert az alapkérdés az, hogy miben megosztott az SZDSZ. Ugye a választási kampány, már az SZDSZ-en belül választási kampány alatt szinte hát ilyen toposszá közvélekedésé vált az, hogy Fodor Gábor lenne az SZDSZ-nek a Fideszhez közelebbi, Fideszhez közelebb toló irány vezetője, és inkább az MSZP-s szárnyat pedig Kóka János vezetné. Szerintem ez teljes tévedés. Tehát ha megnézzük a két jelöltnek a pozicionálását, meg a programját, akkor azt látjuk, hogy ezek a kategóriák tarthatatlanok, mert tényleg olyan mérvű keveredés van a programokban is, meg a támogatók által képviselt programokban is, hogy azt kell mondanom, hogy ez elsősorban nem pozicionálási, programbeli, tartalmi kategóriák mentén megosztott, hanem egyszerűen személyekben megosztott. Tehát valóban fodoristák meg kókaisták voltak a választók között, de ezt nem lehet semmilyen kategóriába berendezni. Ez azért fontos, mert például Molnár Lajos ügyében, vagy az egészségügyi reform ügyében az SZDSZ egyáltalán nem megosztott. Ugye Fodor Gábor és Kóka János hát versenyt futottak abban, hogy ki tudja jobban támogatni az egészségügyi minisztert. De akár azt is mondhatnám, hogy ha megnézzük a két jelölt által írt programokat, azok között vannak különbségek, de az egészségügyi reform területén semmilyen különbség nincs. Tehát téves az az értelmezés ebben az esetben, hogy most Kóka Jánosnak előbb meg kell egyeznie, vagy ki kell egyeznie az egészségügyi reform tekintetében a párt belső ellenzékével. Ennek ellenére a pártnak van belső ellenzéke, és valóban fontos, hogy ők milyen állásponton vannak, mert ugye az SZDSZ az nem egy ilyen klasszikus, centralizált, hierarchizált párt. Az SZDSZ-ben a legfontosabb kérdéseket az ügyvivő testület dönti el, és ezért én azt gondolom, hogy az elnökválasztás mellett a másik fontos döntés az SZDSZ küldöttgyűlésén az az ütétagok megválasztása volt. És ha ránézünk a 12 plusz 1 főre, ugye 13 tagja van az ügyvivő testületnek, akkor azt látjuk, hogy abban nagyjából van 5 fodorista, 5 kókaista, és mondjuk 3 olyan személy, akik az is elképzelhető, hogy ide vagy oda szavaznak. Na, ebben az értelemben megosztott az SZDSZ, de nem abban az értelemben, hogy az egyik irány a Fideszbe, a másik az MSZP-be, az egyik irány jobbra, a másik balra vinni az SZDSZ.
De közben azért nyilván az is jellemző, hogy egyedül az SZDSZ-ben zajlott úgy a tisztújítás, hogy volt mély alternatíva.
Ez jellemző, de azért ez nem példanélküli, tehát volt már a magyar parlamentáris rendszer történetében ilyen, legutóbb ugye 2004-ben a Szocialista Pártban is egy elég éles miniszterelnök jelölti verseny volt, vagy akár 2004-ben az MSZP elnök választását is mondanám. Ez egy kicsit felülpozicionálódott szerintem. Az SZDSZ számára ez fontos volt, hogy úgy mutassa be az elnök választást, mint az egyetlen demokratikus párban lezajló elnök választás, de azért ilyen már példa. Most az igaz, hogy sem az MSZP-ben, sem a Fideszben, sem az MDF-ben nincsenek személyi alternatívák.
Ugye nagyon érdekes helyzet alakult ki, hogyha azt gondoljuk végig, hogy mondjuk a miniszterelnök, ha úgy gondolja, hogy túl kemények voltak a reformok, és egy kicsit puhítani kellene rajta, és vele együtt mondjuk az MSZP tagsága, vagy az MSZP parlamenti frakciója, Közben az SZDSZ elégedett volt Molnár Lajossal, sőt puhának tartotta az ő tevékenységét, és itt már azért lehet tágítani nem csak az egyi reformot tekintve, hanem a többi jövőbeni lépéseket tekintve is. Az ellenzék pedig azt mondja, a Fidesz azt mondja, hogy megbukott a kormány egészségpolitikája azzal, hogy az egészségügyi miniszter lemondott, az MDF hasonlóképpen nyilatkozott, azzal kiegészítve, hogy Molnár Lajos elhagyta a süllyedő hajót. Egyáltalán mennyi tere van most az SZDSZ-nek, vagy az SZDSZ ügyvivő testületének arra, hogy változtasson? Nincsenek-e nagyon beszorítva?
Hát szerintem az leginkább az ő gondolkodásuktól függ, hogy mennyire vannak beszorítva. Mert természetesen, ha késztényként kezelik azt a helyzetet, hogy az SZDSZ-nek a koalícióban kell maradnia, és a miniszterelnök igényeit személyi és politikai kérdésekben akceptálniuk kell, akkor nagyon be van szorítva az SZDSZ. És tulajdonképpen az eddigi vezetés politikáját ez is jellemezte. Ugye az SZDSZ az MSZP-vel való koalícióban, leszámítva mondjuk a 94-96 közötti időszakot, amikor nagyon gyakran összes álláspont érvényesült a koalícióban, egy idő után, 2002 óta egyértelműen, hát egy ilyen elfogadó szerepbe került, ami azt jelentette, hogy soha nem gondolta senki komolyan, hogy az SZDSZ-nek igazi zsarolási potenciája lenne, miközben pedig elméletileg volt, mert lehetett tudni azt, hogy a pártvezetés hát a koalíciónak nem látja alternatíváját. Most ebben az értelemben szerintem Kóka János sötét ló. Miközben, ugye én itt metaforaként használom természetesen ezt, miközben ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy Kóka Jánossal Gyurcsány Ferenc elfoglalta az SZDSZ-t, ez nem biztos, természetesen nem tudom tényekkel alátámasztani, de nem biztos, hogy ez teljes mértékben helytálló, mert Kóka Jánosról nem lehet tudni, hogy SZDSZ elnökként most például ezt az alkalmat nem használja fel arra, hogy ezeket a vele kapcsolatos sztereotípiákat megpróbálja árnyalni, mérsékelni. Tehát azt gondolom, hogy Kóka János számára ez egy kiváló alkalom arra, ez a mostani konfliktus, ami még nem konfliktus, de egy potenciális konfliktus, hogy megmutassa azt, hogy ő egy független politikai párt vezetője, és akár Gyurcsány Ferenccel is szembeszáll, ha a reformokról, az egészségügyről, vagy az egészségügyi
hát ez az SZDSZ-re egyébként is egy jellemző, most csak általában a választásokhoz közeledve szokott ez megnyilvánulni, mindig próbálnak távolodni az MSZP-től, és hát Kóka János is azt ígérte, vagy azt mondta, hogy ő 10%-os pártot akar csinálni az SZDSZ-ből 2010-re.
De miközben azt mondjuk meg, van is egy ilyen általános vélekedés, hogy az SZDSZ egy ilyen kekeckedő párti konfliktusokat generál az MSZP-vel, ahogy ön is mondja, különösen a választások előtt, azért ezekben a konfliktusokban az SZDSZ az elmúlt években egyre kevésbé volt komolyan vehető párt. Ha arra gondolunk, hogy azért mindig lehetett tudni, hogy a végén az SZDSZ úgyis beadja majd a derekát, tehát a végső érvet nem fogja használni. Na most, mert hogy lehetett tudni a Kuncel-féle vezetésről, hogy számára fontos a koalíció egysége, és tulajdonképpen nem látja semmilyen alternatíváját az SZDSZ koalíció szerepvállalásának. Hogy világosan fogalmazzak, soha nem lehetett azt komolyan venni, hogy az SZDSZ tényleg kilépne a koalícióból. Most kevesen gondolják azt, hogy majd Kóka Jánossal fog pont kilépni az SZDSZ a koalícióból, de soha nem lehet tudni, hogy vajon Kóka János, aki egy más szocializációval rendelkező SZDSZ-es elnök, mint a korábbi elnök, hogy esetleg ő nem alkalmaz-e más technikákat. Tehát ugye egész más az MSZP tárgyalási platformja, tárgyalási álláspontja az SZDSZ-el szemben, ha tudják, ha biztosak benne, hogy az SZDSZ majd a végén beadja a derekát, meg akkor, ha ezt nem lehet tudni. Most ebből a helyzet, ebből a szempontból szerintem ez a mostani vita, ez egy lakmuszpapír. Az MSZP számára is, meg az SZDSZ számára is. Meg fogja mutatni, hogy Kóka János hogyan gondolkodik az önálló SZDSZ-ről, meg hogyan gondolkodik az ő pártelnöki szerepéről. Meddig hajlandó elmenni egy ilyen konfliktusba. Most én lehet, hogy közben eszembe, hogy ő arról beszélek, aminek semmi realitása nincs, és már ma este az SZDSZ megnevezi az új egészségügyi minisztert, és felsorakozik a kormányfő mögött. Lehet, hogy így lesz, és akkor valóban az válik valósággá, amit sokan mondanak, hogy Kóka Jánossal az SZDSZ tett még egy újabb, nagyobb lépést az MSZP irányába. De azért, ha nem innen nézzük, hanem megtartjuk az alternatívák lehetőségét, akkor szerintem Kóka János számára ez egy kiváló alkalom arra, hogy bizonyítsa a saját pártja függetlenségét, meg a programok, reformok melletti kiállását.
És hát az is ki fog derülni nyilván ebből az egyeztetésből, hogy Gyurcsány Ferenc mennyire gondolja komolyan a reformok továbbvitelét mondjuk ebben az ütemben.
ugye itt reformokról beszélünk, de hogy ez pontosan...
Hát közben az ellenzék meg azt mondja, hogy itt igazából nem lehet reformokról beszélni, főleg az egészségügy tekintetében.
Tehát ugye az nem kérdés szerintem, és aztán a Fidesz is ebben egyetért, hogy változtatásokra szükség van az egészségügyben. Most már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy milyen változtatásokra van szükség. Az SZDSZ elképzelés az egy klasszikus, liberális, azt is mondhatnám, hogy neoliberális elképzelés, a több biztosítós modell. Úgy tűnik, hogy ebben azért például az MDF is elég közel van az SZDSZ álláspontjához. Úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferenc is ezt hajlandó elfogadni, de most ezek szerint, vagy talán mintha, ilyen kifejezéseket kell használnom, most az MSZP főáramához hasonlóan, hát ennek a kételyeket fogalmaz meg ezzel szemben.
De ez lehet, hogy ilyen egyszerű ez az egész történet, hogy most egyszerűen arról van szó, hogy Molnár Lajos a több biztosítós modellt szerette volna végigvinni, Gyurcsány Ferenc meg nem.
Másképp a reformokat szerintem az MSZP meg az SZDSZ.
De hát ebből akkor ezek szerint további konfliktusok lesznek az MSZP és az SZDSZ között, függetlenül attól, hogy ki lesz a következő egészségügyi miniszter.
Én is. Hát ha valóban két önálló pártról van szó, amelynek a programja eltér ideológiai alapon is, meg más szempontokból is, akkor valóban itt a változások kapcsán szerintem egészen komoly potenciális konfliktus források lehetnek.
Viszont, hogyha ez így van, akkor nem tudom, hogy miért Kóka János kezdeményezi a szerződés átnézését. Hiszen elvileg abban az van, hogy több biztosítós modell.
Hát ugye azért a kormányprogram áttekintése az nem csak azt jelenti, hogy esetleg abból kihúznak valamit, beleírnak, hanem esetleg a menetrendről is szólhat a dolog. Hiszen többször például, ha már itt a több biztosítós modellről beszélünk, ugye annak az időpontját is folyamatosan módosították. Tehát én nem úgy képzelem a kormányprogram felülvizsgálatát, hogy előveszik azt a dokumentumot, amit benyújtott a parlamentnek 2006-ban Gyurcsány Ferenc, hanem hogy a két párt meg a kormány előtt álló feladatokat átnézik, ütemezéseket átnézik, esetleg a személyi kérdéseket, szervezeti kérdéseket. Szóval a kormányprogram ebben az értelemben egy metafora, tehát erről beszélünk, a teendőkről van szó ebben az esetben.
Azon én a mai vendége Török Gábor politológus, akivel folytatjuk a beszélgetést a hírek után.